Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem, ahogy ő 2000 után a szagatú streameken, játékosok raklapnyi történelem. Újstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva lettorsz. Ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors, de a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, Marionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is, bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni, ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd-e nekem, több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám, az életem kosárlabda, elhinnél a nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. Gyerek vagyok, mint a Spalding, mint Biscayce, meg több kosarat kaptam nőktől, mint tavaly a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál, Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát, nálad a labda, de hogy feldolgozz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább, és ha betörök, mint Adi DV-nél, az útból állj már el. A bakker gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A létet fade away, de a homályt mérünk, kár, hogy nincsen dupla V, csak egy V-duplár.
Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, szép és playoffban gazdag jó napot és jó estét és minden ilyesmit. Ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Hú, hát elérkezett ez a pillanat is. Úgyhogy csak így nagyon óvatosan mondom be nektek, hogy azért remélem a MAG 21 promókódról sem feledkeztek meg ugye a Rep City-nél, ami egy magazint jelent nektek, egy NBA legendái magazint, hogyha ott vásároltok, ezt írjátok be, de amit igazán mindenki vár, az nem más, mint a play-in, tehát gyakorlatilag a playoff és az alapszakasz között elhelyezkedő kis ilyen, hát betétfutam, és egy picit érdekes az is, hogy lesz ennek az egésznek a menete, úgyhogy most ezen gyorsan fussunk végig. Tehát itt a keleti 9. tizedik és a nyugati 9. tizedik is egy meccset játszik, valamint a 7. 8. párosítások is, és a 7-8 vesztese a 9-10 győztesével játszik egy mindent eldöntő meccset. Tehát ennyiben ugye ez más ez a történet, mint tavaly volt, most nem kell a gyengébb csapatnak kettőt nyernie, viszont aki be akar jutni 9. tizedik helyről a playoffba, annak összességébe kettőt kell nyernie. Így lesz tehát a playing is ilyen March Madness feeling, és őszintén szólva ezért is lesz nagyon nehéz dolgunk, amikor ezek ezeket elemezzük, mert egy meccsen úgymond tényleg bármi megtörténhet. Szóval nem is tudom, te mire fókuszáltál, Zoli, mikor gondolkoztál ezeken a párharcokon, mert azért nagyon nehéz most olyat mondani, ami négy meccsen tudod, hogy kijönne, de egy meccsen meg egyáltalán nem biztos.
Igen, nyilván az elemzés az nehezebb ebből a szempontból. Mi is sokkal bátrabban voksolnánk ugye arra a csapatra, amelyik talentben, eredményben, és úgy egyébként például ugye túl vékos elebben, ami nagyon fontos ugye a play-offban jobb, mint például a Warriors-Lakers párharc, egymeccses párharc, amiről szerintem talán többet fogunk beszélni, mint a többi play mérkőzésről. Itt olyan tendenciákat próbáltam találni, amik az alapszakaszban a Warriors szempontjából egy evolúcióra utaltak. Milyen játékosok, milyen eredményeket, részeredményeket értek el a szezon során. Ki lehet emelni ezt a poolt, aki az elmúlt hetekben bizony ilyen go-to scorerként scorerré lépett elő, amikor ugye Steph nem játszott. De nyilván a negatív oldalon kell majd beszélnünk arról, hogy az a Wiseman, aki most talán már sérült is, ha jól tudom, de például az a Kelly Oubre, akitől nagyon sokat vártunk, abszolút nem tudták megtalálni a helyüket ebben a csapatban, viszont mellettük többen is voltak olyanok, például Toscano Anderson, vagy az a már általunk is sokszor leírt Andrew Wiggins, aki egyébként meg nagyon szépen megtalálták a saját szerepüket, és ha is amennyiben sikeres lesz a Warriors, az nagy valószínűséggel ennek is lesz köszönhető.
Igen, nyugodtan kezdhetünk is ezzel a párharccal akkor, ha már így a Golden State oldaláról bevezetted. Ugye a Warriorsnál az, hogy Wiseman sérült, hát azóta nagyon jók. Azóta egyértelműen szintet lépett a csapat, úgyhogy ez nem annyira zavarja őket, viszont Oubre elsősorban védekezésben, amit hozzá tudna adni, és pont egyébként ezen a meccsen is LeBron James ellen, az mindenképpen extra, és az hiányozni fog. A Lakers az végre valahára egészséges a másik oldalon, de azért itt is jegyezzük meg, hogy ez a Los Angeles Lakers még elég messze van attól, hogy azt mondjuk, hogy összeállt újra. Tehát ugyan visszatértek a két sztár főként ugye a sérüléséből, de egyáltalán nem tűnt úgy, mint az a csapat, aki tavaly bajnoki címig menetelt, és főleg nem tűnt úgy, mint az a csapat tavaly a buborékban. És nyilván azért a Lakersnek ezt a szintet igenis el kell érnie ahhoz, hogy idén is bajnok lehessen.
Tegyük hozzá egy támadásban, mert védekezésben érdekes módon még Davis és LeBron nélkül is nagyon-nagyon konzisztensek, kiegyensúlyozottak voltak egész szezonban, ami mindenképpen pozitív, és ahol most aggódunk a Lakers miatt, az egyértelműen a támadó oldal.
Így van, abszolút igazad van, hiszen főként azért is, mert egy ilyen teljesen what the fuck stat volt már a szezon közepén is, és azt hiszem, hogy a végéig is tartotta magát, hogy Davis nélkül a pályán jobb volt védekezésben ez a csapat, mint Davisszel. Azt gondolom, hogy Davisnek az értékei hátrafelé azért ki fognak jönni a playoffban jobban, tehát ez nyilván inkább egy ilyen fluk stat, mint amire lehetne alapozni, de mi az, ami ugye James és Davis sérülésével megszűnt létezni, nyilván a támadójáték, és mikor visszajöttek, akkor azért lehetett azt érezni, hogy Jamesnek sincs meg például az a sebessége a betörésnél, az a rugalmassága még, én nem tudjuk, hogy meg lesz-e, hát én azt hiszem, hogy ő egy gép, úgyhogy szépen lassan visszaszedi ő ezt. Anthony Davis az érdekes volt szerintem, ő nagyjából azért visszatért, csak nekem ez mindig is problémám volt Anthony Davis-zel, hogy ő önmagában egyszerűen akármilyen statokat hoz, nem jelent akkora impactet, amikor pályán van, és ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy a magas emberek, ha csak nem valami egészen extrém post-up képességekkel rendelkeznek, meg büntető vonalraállási képességgel, mint Embiid, vagy nem egészen extrém jó térlátás és játékszervezéssel, mint Jokic, ugyanúgy nem tudnak gyakorlatilag érvényesülni, mint a sima szkórerek impact szempontjából, és ezt már lassan kimondhatjuk azért. Ez nyilván egy kicsit Davis-t is sújtja, de hogyha ő is és James is egyszerre tudja majd a playoff során a tavalyi szintet hozni, akkor azért magabiztosabb lehet a Lakers, de nézzük meg akkor, hogy ez a két csapat hol van matchup előnyben, matchup hátrányban. Szerinted, vagy inkább úgy kérdezem, egyetértesz-e velem, hogy a Golden State-nek alapvetően nem túl jó matchup a Lakers?
Akkor értek veled egyet, Gámor, hogyha tudjuk azt, hogy Davis kezd centerbe, ugye. Ez volt a Lakersnek a legjobb line-upja gyakorlatilag a bubble-ben, amikor Anthony Davis centert játszott. A probléma az, hogy idén szinte alig játszott centert.
Ez igaz.
Kérdés az, hogy azért, mert ugye sérülése is voltak, illetve a playoffra tartalékolták. Én azt gondolom, hogy mivel olyan kicsit a hiba határ, tényleg ahhoz kéne nyúlni, ami biztos. Én lehet, hogy el is felejteném Drummondot a kezdőben, és Anthony Davis-szel centerben kezdenék, mert ami az idei meccsapokban, amikor a Warriorsnak volt esélye, és sikerei voltak a Lakers ellen, az ott általában úgy történt, hogy elszámolta magát a Lakers, és feladtak Wigginsnek, Ubrének könnyebb triplákat, de egyébként azért uralták ezt a meccsapot, amikor ugye mindenki egészséges volt. Többek között egyébként Curry ellen is egészen jól védekeztek, egyszer 16 ponton tartották, és az tavaly azt gondolom a Lakers bebizonyította, hogy mind Caldwell Pope és egyértelműen Caruso nagyon-nagyon jól tud védekezni kicsiken, és mellette ugye akkor, hogyha ők erre tudnak koncentrálni, akkor nyilván Schröder támadásban, hogyha egészséges és fit, akkor tudna ő pedig arra koncentrálni, ami neki megy, és az azért egy nagyon erős és nehezen levédekezhető csapat lenne, hogyha neki is megy, a németnek is megy. De összességében én itt ahhoz nyúlnék, amivel bajnoki címet nyertek, és Davis beraktam centerbe, és ha ő tényleg belerak apait, anyait, ahogy mondtad, az ő fontossága védekezésben azért kijönne, akkor szerintem egy nagyon nagy Curry mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy szoros legyen a végjáték.
Igen, egyébként érdekes, hogy Caldwell Pope ugye sokáig az egyik legnagyobb Curry stoppernek volt elkönyvelve, azért nyilván nem az elmúlt évek alapján, de ő az egyik legjobban Curryt fogó játékosnak tartották 2015-16 felé. Most is fontos lesz, hogy védekeznek Curryn, mire gondolok, és pont ezért nem lehet Drummondot pályán tartani. Ugye láttuk a Memphisnél, hogy gyakorlatilag Curry üres triplákat dobált abba a pillanatban, hogy Dillon Brooks lejött a pályáról, mert Brooks volt az egyetlen, aki képes volt a screeneken át is legalább annyira követni őt, hogy ne merjen feltétlenül mindig pull-up triplákba beleállni, akármilyen gyorsan is dobja el, hogyha melletted, mögötted ott lohol a füledbe a másik játékos, akkor ez még Currynek sem automatikus és egyszerű, és őszintén szóval, amíg Brooks fogta, addig láthattuk is, hogy emberi tempón lehetett tartani, az utolsó 10 percben szerintem legalább 3 üres triplát vágott be, vagy 4-et, bocsánat, utolsó 6 percben, mikor már nem volt Brooks, Melton erre ugyanis már képtelen volt, és hogyha erre nem vagy képes, tehát hogyha nem lesz olyan játékos, aki legalább zavarni tudja Curryt, akkor kénytelen vagy switchelni, ugye? És amint a Lakers kénytelen switchelni, abban a pillanatban Drummondnak nincs helye a pályán. És szerintem el fogunk idáig jutni akár egy meccs alatt is. Nem vagyok benne biztos, hogy akár Caldwell Pope, akár Caruso tudja majd hozni azt a munkát, amit Brookstól láttunk, és hogyha ez így lesz, akkor már kötelező is, hogy ne legyen Drummond a pályán, mert Drummonddal nem tudsz switchelni, nem tudod elváltani ezeket a pick and roll-okat, és akkor Curry üres triplája, az pedig ugye a legjobb dobás gyakorlatilag az egész ligában. Úgyhogy ez az, amit főleg meg kell akadályozni. A Lakers védekezését viszont olyan szempontból nem féltem, hogy szerintem nagyon sokféle line-upot fel tudnak így rakni. Ahogy említetted, én is emellett vagyok, Davis akár kezdhet centerben, de 1-4-ig is tényleg nagyon jó és switchable védőket tudnak előrángatni. Miben bízhat a Warriors? Mert mondtad, hogy egy nagy Curry meccsbe, oké, de mi van, hogyha őt agresszíven fogják? A Warriors támadó teljesítménye alapból sem valami extra ebbe az idényben. Én azt gondolom, hogy azért nekik is a védekezésük lesz a kulcs, nem? Tehát, hogy ha nagyon meg tudják fogni a Lakers-t, akkor lesz esélyük.
Abszolút így látom én is. Május, illetve április vége óta Ubré nem játszik, és érdekes mondani ugye az, hogy ő azt hiszem sérült ő is, ugye?
Igen.
Sérüléssel kidőlt, de előtte még ugye Wiseman nem esküdik meg lehetett a március végén. És érdekes módon nélkülük kezdett el szárnyalni, úgymond ez a Warriors, és az utolsó 20 mérkőzésükből 15-öt megnyertek. De amellett, hogy ugye Curry űrkosárlabdát játszott, ami nyilván szinte egy személyes támadójáték volt, hiszen az ő gravitációjának volt köszönhető az is, például Toscano jól tudott játszani, ugye, és persze Poole is. És hogy egyébként hogyan tudtak így is meccseket nyerni, mert nyilván a védelkezés az így sem lett top 10-es értelemszerűen. Ugye a Warriors sokáig esélyesnek tartottuk arra, hogy a liga egyik leggyengébb védekezése legyen, és ez helyek közel meg is valósult a szezon egyes szakaszaiban, főleg az elején. Viszont az utolsó 20-25 meccsen egészen jól védekeztek, és többek között egy nagyon egyszerű sémának köszönhető. Ez egyébként, mint ahogy ugye támadásban nyomják ezt a heavy motion offense-t, védekezésben is gyakorlatilag rengeteget futottak, ugye tudjuk, hogy a Warriors és Curry játékosoknak nagyon jó a kondiuk, és nem engednek gyakorlatilag könnyű dobásokat, challengerik a triplákat, challengerik a duplákat, nyilván undersized csapat így ugye Wiseman nélkül, de nagyon jó small ball line-upokat tudnak még így ebben a kevesebb talent karakter rendelkező formában is kiküldeni, illetve nyilván nagy tapasztalatuk van ebbe, és hát nem remegnek meg, hiszen a legnagyobb porondon, a legnagyobb mérkőzéseken is sikerrel tudták ezt már játszani, és emellett egyébként sok labdát is szereznek, tehát sok labdaeladást harcolnak ki. Ezekben a kategóriákban szinte azonosak egyébként a Lakers-szel a kiharcolt labdaeladásokban, ami egy érdekes dolog lesz ezelőtt a meccsop előtt, mert hiszen mikor lehet esélye a Warriorsnak, ugye, hogyha ki tudják előszakolni ezeket a labdaeladásokat, ha tudnak építeni arra, hogy talán még rozsdás lesz LeBron és Davis, illetve a two-man game is köztük, és hogyha Curry-nek lesz egy nagyon nagy mérkőzése, ezt gondoljuk most. És bár nem erre fogadnék, talán nem annyira lehetetlen, mint amennyire esetleg pár hete gondoltuk volna.
A Warriors védekezésénél javítanálak csak egy kicsit ki, minden mással egyetértek, de azért a Warriors védekezése szerintem a szezon elején sem volt katasztrófa, és ugye ötödikek lettek végül összességében, és most direkt megnéztem az elmúlt két hónapot is, ott meg hatodikok, tehát ez azt mondatja velem, hogy azért a Warriors védekezés az talán a kezdeti gyengeségek után, amikor ugye párszor kaptak ilyen 145 meg 150-et, és igazad van, volt, amikor főleg Green nem volt pályán, akkor belefutottak ilyen nagy zakókba, de még ennek ellenére is, amikor teljes volt a csapat, akkor ez elég konzisztens tudott lenni. És én azt gondolom, hogy ezt mégis most is várhatjuk tőlük, és az különösen fontos, amit mondtál, a labda eladások kierőszakolása, mert hogyha tudnak futni, ezt a Memphis ellen is láthattuk, hogy egészen elképesztő transition offenzük van még mindig. Nyilván itt is Curry fantasztikus gravitációja az egyszerűen egy transition védekezést darabjaira szaggat. Minél kevesebben vagytok, annál kevésbé tudod ezt a dolgot súlyozni. Úgyhogy igen, és az, hogy nagy Curry meccs kell, azt is mondtad, ezzel viszont mindenképpen egyetértek annyiban, hogy még ha jól is védekezik a Golden State, jól fog védekezni a Lakers is. Nem gyanítom, hogy ilyen 125-122-es eredményeket fogunk ezen a meccsen látni, és hogyha ez megvalósul, akkor olyan szempontból is nagy Curry meccs kell, hogy kell majd egy-két igazi bravúr kosár, amikor esetleg nem a rendszernek köszönhetően kerül Curry üresbe, hanem saját magának csinálja meg a helyzeteket, és abból dob triplát vagy betörést. Hát ott leginkább flótert Davis fölött, mert Curry nem vészes befejező még mindig a gyűrű alatt, de Davis-szel a hátán ezt szerintem nem nagyon érdemes megpróbálni. Úgyhogy egy igazi defensív matchup lesz a várakozásaink szerint, de azért tippeljünk egyet.
Lakers nyer szerintem a 8-10 ponttal, de nem lesz egyszerű mérkőzés. 108-100-ra valami ilyesmi a tippem.
Én akkor csak már ez ilyen csak azért is tipp, mégiscsak tippről van szó, nem ugye négy meccsesről, akkor én megtippelem a Golden State Warriors-t, amelyik egy jó dobóformát kifogva mondjuk 5 ponttal megnyeri a mérkőzést. Így is igazából egyébként az a durva, hogy ezek tényleg ilyen szintű tippek, hogy egy jó dobóforma és egy rossz dobóforma egy ilyen meccset eldönthet, nem? Akkor, tehát hogy ez a durva.
Ugye egy meccsről beszélünk, és olvastam olyan véleményeket is, de abszolút nem értek egyébként egyet vele, hogy pont azért, mert egy meccs azért a Lakers, de nem, szerintem ez mindig a jobb csapatnak kedvezőtlen, hogyha így egy mérkőzés
abszolút,
van.
Abszolút,
hiszen sokkal nagyobb a variancia ugye egy mérkőzésre. Tényleg szokták mondani, hogy szarba nyúlhat valaki, hát tényleg benne van a pakliba, hogy Curry mellett még ketten belenyúlnak abba bizonyosba, és akkor nagyon nehéz dolga lehet a Lakersnek, de mondom azért én, LeBron ugye, és ez egy szinte elimination game, ugye LeBron nagyon jól szokott játszani ezeken a mérkőzéseken, és az ő farvizén Davis is lehozhat egy nagy estét, tőle nem is feltétlenül kell majd 30 pont, hogyha a védekezésben oda teszi magát, akkor szerintem megoldja a Lakers valahogy.
Akkor beszéljünk egy kicsit a Boston-Washington párharcról, ők a keleti 7.-8., és ráadásul szerintem sokan, amikor hallgatjátok ezt a podcastet, akkor már túl is leszünk ezen a meccsen, mert ugye mi kedd ilyen 7 óra felé megpróbáljuk ezt kirakni, és ez keddről szerdára a virradó hajnalban. Úgyhogy lehet, hogy utólag jó pár dolgot eltalálunk, az is lehet, hogy jó pár dologban viszont nem lesz igazunk, ezt visszanézni tudják, akik másnap hallgatják. Ennek ellenére is azért menjünk csak bele, hogy milyen matchup ez a két csapat egymásnak, mert nagyon érdekes, hogy hogyan lehet értékelni a Bostont, hogy tudnak-e annyira funkcionálisak lenni, mint amennyire a keretük indokolná, mert ugye erre a kérdésre az elmúlt másfél hónap egyértelmű válasza a nem, és még Jaylen Brown kiesése, és egyébként Robert Williams is csak meccsnapon dől el, hogy tud-e játszani, azt hozzáteszem, de Jaylen Brown kiesése mellett is egy kicsit tehetségesebb csapatnak tűnik nekem a Boston, de ezt a talentből következő szintet, ezt egész szezonban csak nagyon ritkán tudták megütni, és most már nagyon rég láttuk őket jól játszani. Annyi biztató talán van mégiscsak, hogy Kemba Walker a szezon végére egy pár jó teljesítménnyel bejelentkezett, és hát nyilván enélkül nekik a playoff az gyakorlatilag egy azonnali bukta lesz, hogyha Walker nem tud legalább a tavalyi szintjére felmászni.
Lehet, hogy így van, ugye Jaylen Brown sajnálatos módon sérülése miatt szezonjának véget vető sérülés miatt nem fog tudni játszani. Alapvetően relatíve könnyű a gameplan a Wizardsnak, ugye Tatumot valahogy limitálni kell, vagy megpróbálni megállítani, és hogyha sikerül, akkor esetleg oda-oda érhetnek a meccs végén. De összességében nekem is még, ugye Brown nélkül is azért ez a Celtics roster egy picivel jobban tetszik, de nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy azért van a túloldalon is komoly playoff tapasztalat. Elsősorban nyilván Beal-re és Westbrookra gondolok. Nehéz dolgom lesz tippelni ennél a mérkőzésnél, mert egyébként nagyon sokan arra számítanak, hogy a Wizards meglepetést okoz.
Hát szerintem nem is lenne akkora meglepetés a két csapat formáját nézve.
Hogy jelen pillanatban nem. Igen, ugye a Celtics még amikor egészségesek voltak, akkor is botrányosan hullámzó szezont futottak, ugye nagyon-nagyon sok problémájuk volt, a védekezés az valami teljesen, nem is tudom, rájuk tényleg ennyire soha nem jellemző módon volt gyenge időnként.
Igen.
Ami hát azért szerintem meglepetés volt, mert én ugye odaártam őket a szezon előtt a liga jobb védekező csapatai közé, hát ehhez képest ugye bejutottak végül a középső tíz csapat közé, ugye, hogyha felosztjuk a 3-10-es csoportra a ligát, de összességében szerintem gyengébb volt a védekezésük, mint ez a 13. elsugalna.
Ami fontos lesz ugye a Celtics oldaláról, hogy rá kell kényszeríteni a Wizardsot, hogy lassítson, tehát nem szabad engedni a futásukat, és szerintem ebbe a Boston speciál az egyik legjobb volt az elmúlt években a ligában, hogy lehet-e ilyen jóslatokat tenni az idei év után, az jó kérdés, de a transition védekezése a Bostonnak, illetve az, hogy egyáltalán visszaérjenek, az egyik erősségük évek óta. Hát ilyen szempontból alapból nagyon rossz matchup ez a Wizardsnak. A másik, amit a Washington csinál, és ez viszont már érdekesebb, hogy ugye támadják a gyűrűt, mégpedig egészen elképesztő mértékben, nem egy nagy tripla dobó csapatról van szó, és azért nyilván itt már Robert Williams-t máshogy is meg kell említenünk, tehát ha ő játszik, akkor azért egy kicsit más szinten lesz az a rim protection, mint ha ő nem játszik. Teszem hozzá, hogy Robert Williams-nek az advanced statjai védekezésben még mindig nem túl jók, tehát hogy ugyan egyébként egy jó blokkoló játékosról van szó, de mondjuk pick and roll elleni védekezéssel még bőven van baja. Szóval azért itt lehet megfogni a Bostont, ez az, ami a Washington másik erőssége, ugye a gyűrűtámadás, és ebben ennek a levédésében viszont lehetnek bajok. A Boston persze meg tudja azt csinálni, hogy egy jobban behúzódós védekezéssel áll oda a Washington elé, ahol már a periméteren megpróbálják megfogni a betörést, és én azt gondolom, hogy ezt is látjuk majd, illetve nyilván, hogyha Russell Westbrook bele kényszeríthető, láttunk már ilyet playoffban, rossz dobásokba, pull-up jumperekbe, hosszú kettesekbe, hármasokba, akkor ezt ők meg fogják próbálni kihasználni. Ez nyilván az kell, hogy egy kicsit szellősebben védekez úgy alapból Westbrookon. Az is érdekes, hogy Bradley Beal-re kit raksz, mert ugye Brown a tökéletes ember lett volna.
És ez egy fontos kérdés, mivel Beal az idei három mérkőzésen a Celtics ellen egy szerint 40,7 pontot átlagol, 55%-kal a mezőnyben és 45,8%-kal trip. Lából. Tehát ez azért egy komplet kérdés, és én lehet, hogy azt mondom Térumnak, odállok a meccsel, és azt mondom, figyelj, nem csak arra van szükségünk, hogy 30 pluszot dobja a támadásban, de életed védekező meccsét le kell játszanod Bradley Beal ellen, és old meg ezt a feladatot. Play-in, egy mérkőzés, tedd ki a szívedet a pályára, és én lehet, hogy megpróbálom így motiválni, és ráállítanám a legelejétől.
Már csak azért is, mert én azt gondolom, hogyha Tatum éppen támadásban gyengébb napot fog ki, mondjuk gyengébben dob, vagy nem marad annyira energiája, azért a Celticsnek elvileg még van pár olyan szkórere, még Brown távol létében is, és nyilván itt Fournier-ra és Kembára gondolok elsősorban, de akár Smart is fel tud lépni playoffban tavaly, ezt Raptors drukkerek és a Raptors saját bőrén is megtapasztalta, hogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy gyengébb Tatum estével is tovább menjenek itt. Ez a Washington védekezés, ez fel fejlődött Gafford érkezése óta, de azért ne is misztifikáljuk túl azt a két hetet, amikor annyira jók voltak. Nyilván nem annyira jók, és szerintem a Bostonnak meg lehetnek a helyzetei. Ugye alapból a Bostonnál egy nagyon érdekes kérdés ez, hogy az egész szezonban gyakorlatilag az egyik legkevesebb üres triplát harcolták ki, mert annyi pull-upot dobnak, meg emberről dobálnak gyakorlatilag, és hogy ez a playoffban tud-e egy kicsit változni, és rögtön már itt a play-inben, vagy segítik azzal a Washingtont, hogy emberről dobnak, ez jó kérdés. Minden esetre a másik oldalról Tatumot valószínűleg Hachimurának kell fognia, azért ezt ki lehet használni szerintem ezt a matchupot, és egyáltalán a Washingtonnak igazán nincsenek jó emberei a Boston egyik scorerére sem, úgyhogy én nem támadásban féltem a Bostont ebből a matchuptól, hanem védekezésben, és nem csodálkoznék, ha itt viszont 120 pont környékén is járna akár egyik vagy másik csapat.
Igen, és ugye érdekes, ugye Marcus Smart, akinek volt egy vádlisérülése, abból ugye felépült, hiszen most sajnos nem rége volt csapat és szobatársa, meghalt, életét vesztette, talán egy hete sincs, és eléggé maga alatt van. Ő az a típusú játékosnak tűnik, aki ebből mentálisan fel tud jönni, de nem tudom, hogy árkodan mérkőzés elejétől Bradley Beal-re. Nyilván egy kombinációt fogunk látni, Tatum és Smart, és lehet, hogy még akár Kembert is láthatjuk időnként egy váltás után, de ezt kell megoldani mindenképpen. És amit így félig meddig elejtettél, hogy Westbrookon szellősebben védekezünk, és akkor oké, Westy dobjál 45 pontot, lehet, hogy nem tűnik annyira nagyon rossz tervnek egyébként. Aztán nyilván, ha dob egy 50-est is nyernek, akkor utána meg kell majd ennünk a kalapunkat.
Figyelj, stratégiailag nem hiszem, hogy meg kell lennünk a kalapunkat. Ez most már nagyon, nagyon elvontva átmentünk, de azt gondolom, hogy ha azt legalább meg tudják akadályozni, hogy Westbrook gyűrűt támadjon, és érted, ha most ő triplából meg duplából dob 50 pontot, hát akkor ez tényleg az az egy meccs volt, ahol nem lehetett megverni a Washington.
Ja, ez így van, ebben igazad van, abszolút, igen.
Jó, akkor viszont beszéljünk egy kicsit a 9-10-ek ugye gyakorlatilag reménység futamáról is. Akkor kezdjünk a nyugaton. A Memphis Grizzlies és a San Antonio Spurs meccsének a kimenetele nem biztos, hogy kérdés kéne, hogy legyen, csak hogy a Memphis szerintem a Golden State elleni mérkőzésen is megmutatta, hogy mennyire, hát, hogy is mondjam, csak csikó csapat, és mennyire nincsen meg még az a tapasztalat. A Spurs is fiatal csapat, mégis már önmagában az edzőjük, és azért az elmúlt évek egy-két playoffja miatt egyértelműen tapasztaltabbnak érzem őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a Memphis jobb, nem csak jobb csapat, hanem matchup szempontjából is nehézséget okozhat a San Antoniónak, ennek ellenére a tapasztalat meg a Spurs mellett szól.
Igen, ugye csak a méreteket nézzük, ugye, tehát, és konkrétan matchup szempontjából nézzük meg a center állományt, tehát ugye Pördölnek tele lesz a naptára Jonasszal, tehát gyakorlatilag meg kell oldani mindenféle problémát, amit ugye a Litván felvet mostanában, és hát eléggé sokat fel tud ugye vetni, és akkor még jön egy Jaren Jackson Jr., aki szerintem hatalmas ellen lehet, hogy visszatért a rotációba. A Spurs egyértelműen magas posztokon, és hogy méret tekintetében hátrányban van összességében, ez nem kérdés. És ugye ez a kiinduló pont, tudjuk azt, hogy a Spurs azért szeret és tud small ball line-upokat játszatni.
Viszont cserébe nem szeret, és majdnem, hogy nem tud triplázni. Az meg hatalmas előny a Memphisnek.
Igen, igen. Összességében jelen pillanatban azt gondolom, hogy sokkal tehetségesebb kerete van a Grizzliesnek, ami felmerülhet ugye az a tapasztalat, és hogy egy mérkőzés. Tehát itt azért Popovicsot és a Spurs nem lehet leírni, de a talent és a mélység is szerintem egyértelműen a Grizzlies mellett szól. Itt tényleg a kérdés az lesz, hogy úgymond betolnak-e, vagy nem, és tudom, hogy nagyon leegyszerűsítettem, és nem minden nézőhallgatónk szereti ezt, kicsit ilyen tényleg ilyen felesleges okoskodásnak hangzik, de nagyon fontos lesz tényleg, hogy az első olyan igazi, nem az első, hogy a tavaly is play-inbe voltak, de az elsők egyike, amikor ilyen tétre mennek be egy párharcba, és ami tavaly nem volt meg, ugye, mert ott egy ellenkező előjelű play-in volt, hogy a Grizzlies nagyon sokáig jó volt, aztán gyakorlatilag szétestek. Most azért nem ez van, és épp ezért a végeredmény től is egy kicsit más várok.
Na, de amúgy mielőtt még ennek a párosznak az apróságait vagy részleteit néznénk, meg elfelejtettünk tippelni az előzőre, úgyhogy gyorsan ide visszavinnélek. Celtics Washington, én azt gondolom, hogy úgymond meglepetés születik a Washington meg fogja nyerni ezt a meccset, mert a Boston egyszerűen nem lesz képes csapatként annyira működni, mint amennyire kellene ahhoz, hogy egy ilyen téttel bíró meccset megnyerjenek, és őszintén mondom, hogy egyébként sajnálnám, ha ez lenne a helyzet, mert a Boston nagyon verte idén a sors, hogy úgy fogalmazzak, és megérdemelnék itt a továbbjutást, hogy ezzel már ne kelljen izgulniuk, de szerintem a Washington olyan formában van, és a Boston olyan formában nincs, hogy hiába a Boston egyértelmű matchup előnye összességében, a Washington ezt a meccset el fogja hozni.
Én itt egy nagyon szoros meccsre számítok, illetve nagyon szoros meccset remélek, hosszabbítást is akár, és Tédumtól egy 45, akár 50 pontos mérkőzést, amivel szerintem épp, hogy de tovább tud menni a Celtics.
Na és akkor visszakanyarodva Memphisbe, mert ugye ott lesz ez a találkozó a San Antonio Spurs ellen, ugye nyilván Dillon Brooks fogja majd DeMar DeRozant, egyetlen egy feladat van DeRozannel szemben, és ezt szerintem Brooks is tudni fogja, és ez az, amiért DeRozan nem jó playoff teljesítő, mert egyszerűen a pamfékjeire nem szabad elugrani. És hogyha ezt Brooks az egyébként félelmetes lábmunkája mellett tudja hozni, akkor nagyon-nagyon ki fogja tudni húzni a méregfogát a San Antoniónak a Memphis. Mert gondoljunk bele, hogy van egy olyan csapat, amelyik DeRozanra épít, illetve leginkább palánk alatti munkára, betörésekre, kicsit beautiful game-re, tehát szeretnek passzolni, jól is passzolnak, de ennek a csapatnak, tehát ez a csapat ez nagyon ritkán kap el olyan dobóformát, hogy triplából szétszórja az ellenfelet, és ez pedig azt fogja jelenteni, hogy Valanciunas gond nélkül pályán tarthatja a Memphis Jaren Jackson Jr. is akár, és ha emellett még DeRozan tudják lassítani, akkor nagyon-nagyon nekik áll a zászló szerintem.
Egyetértek, abszolút. Ráadásul, hogy a Grizzlies jól is játszott a Spurs ellen ebben a szezonban, ugye kettőgyen nyerték a párharcot, és átlagosan 127 pontot szereztek meccsenként. Benne van a pakliba, hogy most is 120 fölé mennek, és ahogy mondtad, ahhoz, hogy egy ilyen szenárióban legyen esély a Spursnek, ahhoz tényleg az kell, hogy valaki nagyon eldobja magát.
Igen.
Sőt, talán többen is. Ráadásul ugye a mélységről beszéltünk, heten is vannak a Grizzliesnél, akik 10 plusz pontot átlagolnak a szezonban, és ehhez jön még az hozzá, hogy Desmond Bane és D'Anthony Melton is gyakorlatilag épp, hogy 10 pont alatt vannak, szóval ez gyakorlatilag hihetetlen, és mivel a Spursnél nincsen igazi sztár, DeRozan, jó, lehet, hogy benne van egy 40 pont, nem mondom, hogy nincs benne, de azért engem meglepne személy szerint, így valószínűleg a kiegyensúlyozott pontszerzés és a mélység itt, plusz egyébként a talentum is, tehát fejnehézség szempontjából is azért jobb az 1-3 posztokon, az 1-3 legjobb játékosnál is egyértelműen jobb a Grizzlies. Nehezen tudom elképzelni, hogy ne ők menjenek tovább. Ráadásul ugye Spurs hihetetlen leszállóákban is van a szezon végén. Én nem nagyon hiszek abban, hogy most varázsütésre, csak azért, mert egy meccs az lehetőséget ad nekik a playoffban, itt most hirtelen csodát tudnak tenni. Lehet, Popovicsot nem lehet teljesen leírni, de nem erre számítok.
DeRozannak nem is 40 pontos este kell, hanem 30 pont 10 asszisztos, én inkább így fogalmaznék. Mert akkor valami nagyon működött a támadójátékukban. Egyébként ez valamennyire Tétumra is igaz, ezt hozzáteszem, csak ott azért mégiscsak Smart és Kemba és még akár Fournier is tud playmakinget hozzáadni, és pont ez a dimenzió hiányzik a Spursből, hogy itt igazából playmakerként is egyedül van hagyva DeRozan. Murraynek nem olyan jó ez az idénye, mint amikor lelkendeztem, hogy micsoda védekezéssel kezd visszatérni. Azt azért tegyük hozzá, hogy Murray nagyon jó lehet Morantre, tehát ő valószínűleg képes lesz lassítani Ja Morantet, és nyilván Morantnek meg azért van némi felelőssége abban, hogy a csapata például nem jutott tovább a Golden State ellen, ahol azért ők voltak meccsap előnyben, és ez többször kijött az a mérkőzés során is, de hát Morant azért nem léphet még egy ilyenkor tételbíró meccsen úgy pályára, hogy egy egész fél időn át gyakorlatilag csak passzolgatni akarja a labdát.
Ráadásul ugye Derek White nem játszik, tehát
igen.
Ez is nagyon-nagyon komoly szempont lehet. És így az általad említett Murray egyébként, aki a legstabilabb támadó opció gyakorlatilag a Spursnél.
Igen,
DeRozan mögött, ami hát basszus. Azért nem sok jóval kecsegtett megint csak.
Igen, és ugye idénre védekező csapat lett a Spurs, erről annó beszéltünk, viszont a Memphis pedig, hogy is mondjam, csak eddig eléggé szétdobta őket, tehát ebből is látszik, hogy ez nekik rossz meccsap. Hát én nem tudok itt más tippelni, mint Memphis győzelmet, mert a tapasztalat és hogyha a Memphis megint összeszarja a nadrágot, mint a Golden State ellen, akkor persze ez megfordulhat, de szerintem egyrészt most már nem fogják, Morenttől is egy kicsit azért aktívabb meccset várok, másrészt pedig túl sok a matchup hátránya itt a San Antoniónak, úgy érzem.
Egyetértek, vannak nagyon stabil inside opciói is a Grizzliesnek, akikhez lehet fordulni. Ide veszem akár ugye Morantot is, aki szerintem támadni fogja a gyűrűt a meccs elején.
De még akár Slow-mót is ide lehet venni szerintem.
Abszolút Slow-mót is ide lehet venni, és persze Valanciunas személyében van egy egyértelmű meccsop előnyöd, mert ebben a párharcban ő igenis az lehet. Ha meg lemegy a Spurs kutyába a legelejétől, akkor még mindig csomó mindent csinálhatsz, hogyha te vagy a Grizzlies edzője, mert a roster gyakorlatilag mindent lehetővé tesz. Ezen a szinten nyilván egy Spurs ellen.
Igen. Akkor viszont menjünk át keletre, ahol az Indiana Pacers és a Charlotte Hornets csatája, azt úgy tudnám összefoglalni, hogy két csalódott csapat majd esik egymásnak, és őszintén szólva, az Indiana Pacers az egyik legnehezebben olvasható csapat volt nekem itt az elmúlt két hónapban, nem tudom, hogy te is így vagy-e vele, de ugye folyamatosan voltak sérültjeik, és ez most sem lesz másként, hiszen még mindig nem áll rendelkezésre sem Miles Turner, nyilván TJ Warren sem, és azt mondják, hogy Brogdon is lehet, hogy nem lesz. Na most én itt azért már meghúznám a határt. Ha nem lesz Brogdon, akkor elvileg nem kéne, hogy esélye legyen a Pacersnek a Hornets ellen, még akkor is, ha a Hornets egy kis leszálló ágba került a szezon végén.
Az igazság, hogy ez az a párharc, ahol nálam számomra nagyon nehéz tippelni. Azzal mindenképp egyetértek, hogyha a Brogdon nem tudna játszani, akkor azért összességében, ha nem is teljesen esélytelenek tartom a Pacers győzelmét, de legalábbis nem ők lennének egyetemen nem ők lennének az esélyesek. Míg ha ő tud játszani, akkor viszont nálam abszolút egy kiki párharc ez, független attól, hogy ugye a Pacersnek a szezonja az egy full csalódás szerintem, míg a Hornets egy gyakorlatilag egy teljes sikertörténet.
Most egyébként csak mondom, kedves hallgatók, csütörtök, szombat, szép nagy adások, tehát folyamatosan elemzünk, készülünk, búcsúzunk, lesz itt minden. Tehát gyakorlatilag érdekes mindkét oldalról az, hogy ezen a találkozón mondjuk a belső, tehát a gyűrű közeli helyzeteket mennyire tudja megakadályozni bármelyik csapat is. Gondoljunk bele, hogy itt a Hornetsnél ugye Zeller erre több mint alkalmatlan, főleg a Saboniszt kell fognia, Biombot meg támadás miatt nem nagyon tudott fent hagyni, úgyhogy az lesz a nagyon érdekes, hogy PJ Washingtont és akár Miles Bridges-t mennyire lehet majd akár centerbe rakni, és ők mit tudnak Sabonis ellen, mert meggyőződésem, hogy sokkal jobb védő mind a kettő Sabonisra, mivel hogy mozgékonyabb, mint Zeller, akit szerintem szét fog szedni Domantas Sabonis, és még azt is elmondanám, hogy fordítva is igaz, mivel Sabonis játszik centert, és bár ő egy mozgékony, erős, jó helyen lévő védő, de pont a gyengeség az, hogy át lehet fölötte dobni, és szerintem egyáltalán nem jó posztvédő. Ezért a Hornetsnél is ilyen szempontból érdekes, hogy kit teszel fel centerbe, mert nem igazán van mondjuk jó posztoló centered, viszont akkor meg ezt a meccsap előnyt nem tudod kihasználni. Tehát, hogy szerintem a Hornets magas ember rotációja alapvetően meghatározhatja ezt a párharcot, hogy kinél és hol alakulnak ki meccsap előnyök. Az Indiánának a periméter védekezésében én azért többé-kevésbé egy playoff helyzetbe bízok, de a 100%, hogy a Hornetsnek megint meg lesznek az üres tripla helyzetei. Na most ez az, amiért egyáltalán Hornets meccsre lehetetlen tippelni, mert ugye miről szól egy Hornets meccs, ha elkapják a fonalat triplából, akkor akár 20-szal is megvernek bárkit, de azért ennyire nem jó tripla dobok, mint ahány triplát eldobnak, és éppen ezért a Washington ellen is azt láthattuk, hogy teljesen elfogytak a negyedik negyedre ilyen szempontból, és nem volt más fegyverük. És ez is ugye ezért érdekes ez, amit mondtam, ez a gyűrű támadás, hogy most viszont lehet, hogy lesz. Most nem vár benne senkit egy Robin Lopez, az a helyzet. Úgyhogy ezt lesz érdemes figyelni, hogy alakul a Hornetsnek a külső-belső játéka, és hogy mit csinálnak, ha esetleg nem esnek a triplák. Egyébként nekem meggyőződésem, nem tudom, Zoli, te hogy vagy vele, hogyha rossz dobóformát fog ki a Hornets, akkor nekik semmi esetre sincs esélyük. A Pacersnek még rossz dobóformával is lehet esélye, hiszen nekik azért vannak más fegyvereik.
Normális ebben egyetértenék, de ugye tényleg olyan szinten sújtották a sérülések is, most nem csak a súlyos sérülésekre gondolok, amik ugye, ami miatt például ugye Warren nem tud már játszani ebben a szezonban, hanem ezek az apró nyomasztó, aggasztó sérülések is, amik hát szegény ugye levertet, és aki rákból gyógyult fel gyakorlatilag. Igen. Most sem teljesen egészséges, de ugyanaz ilyen Turnerre és Sabonisra és Brogdonra is igaz. Brogdon és egyébként Levert is valószínűleg, hogy játszani fognak, de mivel nem tudjuk tényleg, hogy mennyire zavarják őket a sérüléseik, és ugye Maestro nem biztos, hogy játszik, tehát ő
szinte biztos, hogy nem, én úgy tudom.
Biztos, hogy nem, igen. Ő is azt hiszem questionable, de nyilván más. Lehet, hogy most már out is lesz a következő órákban. Csak ezért nem tudom azt mondani, hogy feltétlenül esélytelen egy Hornets mondjuk egy gyengébb dobófonával, mert a Pacers idei szezonja az tényleg egy teljes clusterfuck, mert nem csak a sérülések, de főleg a sérülések, viszont a csapatkémia is, és az edzői stáb is sokszor úgy tűnt, hogy nincsen igazán egy lapon, nincsen összhangban. Úgyhogy ezért én azt mondom, hogy a Hornets-et mondom összességében, és nem vagyok benne biztos, hogy le kell dobniuk a csillagokat ahhoz, hogy nyerjenek.
Igen, tehát ebben abszolút van valami. Mi van, hogyha LeVert meg Brogdon betörése nem olyan, mint ami ennek lennie kell, akkor ez a fegyver ugye gyakorlatilag kiesik a kezükből. Még akkor is, hogyha a Hornets oldaláról igazi, jó betörő hátvéd, az nagyon kevés van. Leginkább Ball, aki szintén nincsen túl jó formában, ezért annyira hiányzik nekik Hayward. Mert lehet, hogy nem a régi Haywardot látjuk már, de ő még mindig egy háromszintű szkórer, és bárhonnan meg tudja találni a legjobb passzokat, és lehet, hogy csak egy 20 pár pont, 5 asszisztos meccs csak, igen, tehát egy ilyen meccset tenne hozzá, talán nem is lenne a legeredményesebb a mezőnyben, vagy ilyesmi, de ettől függetlenül még lehet, hogy a legjobb játékos lehetne ennek a meccsnek, és szerintem ilyen szempontból nagyon hiányzik, úgyhogy én megkockáztatok egy Indiana továbbjutást, pedig azt hozzá kell tennem, hogy a Hornets az egyik legszimpatikusabb csapat volt számomra idén, szorosabban követtem őket sokkal, mint bármikor ezelőtt, és egy fiatal csapat így Hayward nélkül, akik bár megérdemelték volna szerintem, hogy a 8-ba maradjanak, és a playoff szereplést, vagy legalább, hogy onnan kezdjék meg a play-int, de így látjuk még őket eleget a jövő években szerintem. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a tanulópénz, azt mondanám, hogy az Indiana Pacers hát tapasztalattal lehozza ezt, és itt ugye nagyon nem tudtunk egyik vagy másik oldalra kifejezett matchup előnyöket, matchup hátrányokat mutatni, úgyhogy tényleg azon dőlhet el a meccs, hogy ki az, aki jobban tudja érvényesíteni a saját játékát. Ahogy mondtam, ezt érdemes figyelni, hogy például a Hornets mennyire tud bármilyen belső játékot csinálni, és mennyire függnek majd csak a tripláiktól. Szerintem ez például döntő lehet. No, hát akkor végigmentünk a play-in párosításokon, de hát hamarosan jöhetnek majd az újabb meccsek. Ha most meg kéne tippelned, akkor ki lesz az a két csapat keleten, és ki lesz az a két csapat nyugaton, aki végül majd a play-offba jut?
Nyugaton a Lakers és a Warriors, keleten pedig a Celtics és a Charlotte Hornets.
Wow! Na, keleten szerintem, az jó, mert keleten szerintem a Washington és a hát lehet, hogy az Indiana Pacers, nem tudom, nem merek bízni a Bostonban, de akkor bemondok inkább egy Washington-Boston-t ebbe a sorrendbe. Nyugaton, én azt gondolom, hogy ha a Golden State meg tudja verni a Lakers-t, akkor Golden State Lakers lesz. Ha a Lakers veri meg a Golden State-et, akkor, és a Memphis jön onnan, a Memphis még egyszer szerintem nem fog így kikapni a Golden State-től, úgyhogy akkor viszont Lakers-Memphis-t mondok, viszont én mit tippeltem? Én azt tippeltem, hogy a Golden State nyer, ugye? Az egy meccsen.
Igen, tehát akkor ők...
Akkor Golden State-Lakers-t mondok, akkor most ahhoz a tippemhez tartanom kell magam. Igen, jó, akkor viszont Golden State-Lakers-t mondok, tehát akkor én most nem mondok meglepetést, csak sorrendcseréket. Tehát a 8. és a 7. mindkétszer helyet cserélt nálam. Zoli, beszéljünk már még egy percet a végére itt a play-inről. Tulajdonképpen a csapatok kapartak, küzdöttek az utolsó pillanatig egy ilyen szezonban, ahol így is ott pihentettek, ahol tudtak, hogy elkerüljék a play-int, alulról pedig, hogy bekerüljenek. Tehát annak ellenére, hogy elmondtam, hogy mik a play-innel a problémáim, elsősorban tényleg az, hogy érdemtelen egy meccsen kiesni, de azt, amit akartak vele, hogy ugye kevesebben tankoljanak, többen a szezon végén is kaparjanak, és izgalmas legyen, azt maximálisan elérték. Tehát én azt gondolom, hogy ez a play-in már most egy olyan siker az eredeti szempontok alapján, amiért az NBA megalkotta, hogy szerintem ez most kijelenthető, hogy hosszú évekig velünk lesz.
Ja, hosszú évekig lesz, nem kérdés, és izgalmas. Itt igazából azon lehet vitatkozni, hogy felre vagy nem, de azon talán nem is érdemes, ha úgy is tudjuk, hogy marad. Szerintem nem fair, szerintem nem teljesen fair, de az tök egyértelmű, hogy hozzáadott érték így is még, és talán egy szükséges rossz, ami kell ide az NBA-be.
Igen, elképzelhető. Minden esetre ezt majd nyilván azért a play-in meccsek után is kicsit átnézhetjük ezt a témát. Például mi történik, ha mondjuk a Lakers kiesik?
Igen, akkor a Lakers drukkerek azt mondanák, hogy
soha többet play-in.
Mondjon le a rendszer, igen, és igen. Hogy bajnoki címet fosztottak, bajnoki cím.
Fosztották meg a csapatot.
Igen. Őket, igen, simán, persze, hogy ezt mondanák a Lakers drukkerek, és őszintén lehet, hogy...
Lehet, hogy van benne valami, lehet, hogy összeállt volna a Lakers, de közben meg kiesett. Ez
sosem tudnánk meg ebben a szenárióban. Igen.
Igen. Hát ez még a jövő zenéje, és arra számítunk mindketten, hogy a Lakers nem fog kiesni. Lássuk, hogy mennyire lett igazunk, ezt a 4 meccset megnézzük, aztán csütörtökön jelentkezünk, és értékelünk, és bearangozunk addig is. Zoli, köszi szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, reméljük, hogy még időben viszonylag kedd este meg tudtátok hallgatni ezt a podcastünket, hogyha nem, akkor lehet rajtunk nevetni, vagy esetleg elismerően csettinteni, hogyha valamit jól írtunk le a párarcokkal kapcsolatban keleten, és akkor minden jót kívánunk nektek, csütörtöki viszont hallásra. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.